Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának első részét hallják.
Jó estét kívánok én is, és nagy örömmel jöttem, és látom a több ismerős arcot, és az ismeretleneket is. Jó estét! Nagyon-nagyon fontos téma, nagyon érdekes, szerintem nagyon izgalmas is, azt hiszem ennél aktuálisabb nincs is. A legjobb az, hogy iskola és szülő, nyilván a nevelés nagy hatalma a szülő, akkor is én is tanár is vagyok, tehát mindenképpen a szülő, és nagyon-nagyon fontos nyilván, hogy minták is vagyunk, tehát önnevelésről is van szó. Az, hogy fejleszt vagy rombol, ugye ez lett végül is a címe, sokféle címet próbálgatok mindig minden előadásnak, amikor mi fejezi ki leginkább. Ugye az nem kérdés, hogy hasznos-e. Természetesen nagyon-nagyon hasznos, nagyon jó. Azt hiszem, nincs itt a teremben senki, aki ma legalább többször nem használt volna valamilyen formáját egy valamilyen okos eszköznek, és hogy ne örült volna neki. Hú, de jó, hogy elértem, hú, de jó, hogy megtaláltam, de jó, hogy ez sikerült. Ilyen össze... Tehát ügyes dolog, ügyes is, hasznos is, jó is, sokféle szempontból használható. De hogy ahhoz, hogy ne váljon rombolóvá, mert azért azt látjuk, hogy a veszélye mindenképpen itt van, ahhoz azért kell egy-két lépés, tehát nyilvánvaló, hogy a kismotor is, meg az autó is hasznos, de lehet, hogy nem a 3 éves gyerekünknek adunk, és ennek már kialakultak a társadalmi szokásai, hogy azt mikor adjuk a kezébe, és mikor nem adjuk a kezébe, és hát számtalan ilyen dolog van, és ennek az eszköznek nem alakultak ki a szokásai, ezért ez a mi feladatunk lesz, tehát ezért érdemes egy kicsit megnézni, hogy mi a természete ennek az eszköznek, hogyan nyúljunk hozzá, hogy válik valóban hasznossá. És ez a fejlesztést azért oda kellett írni az elejére, hát minden, amit most ki fogok vetíteni, minden, amit mondok, nemzetközi kutatások eredményei. Tehát azokat nem használtam fel, ami csak vélemény, vagy 2, vagy 3, vagy 5-en mondták, hogy hát, ha így van. Tehát ez nem kerül elő ma este, mert erre kevés az idő. Tehát minden, amit kiteszek, hogyha csak az egy szó is, akkor is több és sokrétű kutatás van mögötte. Például a fejleszt mögött is. Nemzetközi kutatások mutatják azt, hogy 5 szülőből 4 hiszi azt, hogy fejleszt. Tehát, hogy kifejezetten fejleszt. Tehát nem, hogy csak arra használjuk, hogy jó van, addig nyugton van a gyerek, és azért egy vigyázónak se utolsó, mert aztán ott tényleg csönd is van, nem csak, hogy hát nyugalom biztos nincs, de látszólag. Tehát ez van, de azt is hiszi, hogy fejleszt. Na most, hogyha a szakirodalmat kinyitjuk, akkor azt lehet látni, hogy van ennyi szó arról, hogy mi a veszélye, mi a nehézsége, és van közben 3 sor, hogy bár ezt meg azt azért fejleszti is, vagy fejlesztheti is, vagy bizonyos körülmények között így meg úgy fejleszti. Tehát azért erre is rá kell néznünk. Ma este a képernyő és az internet hatásait nézzük meg, egyszerűen a technológia hatásait, a gép hatásait, a képernyő hatásait elsősorban. Néhány szó lesz a tartalomról is nyilvánvaló, de a tartalom elemzésre már könnyebben tudjuk, abban már kicsit járatosabbak vagyunk, ha látunk egy tartalmat, de azért magát ezt a technika hatásait, ezt érdemes megnézni. Feltétlenül szólnunk kell a függőség kialakulásáról, ez egy, nem is lehet azt mondani, hogy nyílt titok, ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a függőség veszélye ott van mögötte. Most amelyik cikk azzal kezdődik, hogy hát nem tudjuk még a hatásait, és nem ismerjük még a hatásait, azt a cikket aznap kell letenni, vagy lehet, hogy abban a percben. Azért 20 éve kutatjuk, tehát 20 éve komoly kutatások vannak mögötte, tehát 20 éves kutatási sorozatról be tudunk már számolni, és azt tudjuk, hogy ez milyen hatással van, én ezekre fogok támaszkodni. Arra persze nem tudunk még választ adni, hogy ha valaki 60 vagy 77 évig egyfolytában használja, és így meg úgy használja, hogy annak milyen hatása vannak. De azért azt már látjuk, hogy 20 év táblatában, akár gyerekkorban, akár fiatal felnőttkorban, akár felnőttkorban milyen kölcsönhatások lépnek fel a gép és az emberi idegrendszer között. És természetesen nem fogunk elmenni, vagy legalábbis aki itt marad végig, az a megoldások nélkül nem megy el. Ez egy erős 1,5 óra, inkább majdnem a 2-be hajló valami, de majd igyekszem tényleg összefoglalóan és követhetően elmondani ezeket, amiket tudni kell ahhoz, hogy hogyan használjuk, hogy hogyan tudjuk a saját magunk hasznára és a gyerekeink hasznára is fordítani. Tehát ezt nézzük itt meg, és tényleg azt mondom, hogy nem démonizálás, hanem egy ilyen reális szembenézés. Mi a helyzet, mit tudunk ebből meglátni, amit az eddigi kutatások azért feltérképeztek már számunkra. Hogy mi a helyzet úgy alapvetően, azt egy kis mesével vezetném be. Egy neves bíró a folyóparton ült. Távolból érkező utas szólította meg. Szeretnék átkelni a túlsó partra. Használhatom a csónakot? Igen, volt a válasz, a csónak az enyém. Az utas megköszönte, vízbe lökte a csónakot, és elevezett. A csónak elsüllyedt, az utas belefulladt. Szívtelen ember, szólt egy csendes szemlélő. Miért nem szóltál neki, hogy a csónak alján van egy lyuk?
Ja, a csónak állapotáról senki nem kérdezett, jelentette ki a bíró. És kicsit ez a helyzet, hogy amikor erről az eszközről úgy gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy a csónak állapotáról nem beszélünk. Tehát jó, jó, persze, igen, így, meg úgy, meg hát 21. század, nem lehet kikerülni, nem. Nézzük csak meg. Azért, van-e a csónakon luk, vagy hogyha van, akkor hol van? És mivel lehet azt akkor betömni? Hogy lehet azt úgy, hogy ne süllyedjen el, és át lehessen jutni a túlsó partra? Hát először is az a helyzet, hogy egy lelkiismeret nélküli iparággal állunk szembe. Tehát ennek nincs semmi baja, de ez egy iparág. Ezt kell róla tudni, hogy nem mellékelték hozzá a lelkiismeretes mindenfélét. Tehát az, hogy ez üzleti szempontból, egy üzleti modell alapján rendkívül jól működik, ez biztos, de arra számít, hogy aki megveszi, annak a lelkiismerete, hogy kinek veszi meg, mennyit használja, és mikor használja, és mennyi ideig. Tehát nyilvánvaló, hát a pálinka főzőse gondol arra, hogy jó, van, én ezt eladom, és az majd a te dolgod, hogy az a 3 évesednek minden nap pálinkás kenyérrel indítod-e a napját, vagy sem. Vagy hogy ezt megvárod, még érted, vagy csak szagolni engedett, vagy az se. Tehát ez nem az ő lelkiismerete, és nem kérhetjük ezen számon, nem alakult ki. Tényleg egy szintiszta üzleti modellről van szó, nagyon jó üzleti modell különben, tehát hogyha valaki üzletet akar, akkor megnézheti, hogy ez hogy kell csinálni. Az a nagyon csúszós ebben a helyzetben, hogy technikának látszik, tehát nagyon sok szinten technikaként is működik, de egyértelműen függőséget okozó szerről beszélünk. Függőséget okoz, tehát figyelnünk kell arra, hogy milyen körülmények között, milyen helyzetben éri el ezt a hatását. Most majd csak néha fogok hivatkozni rá, de ma már elérhető például ahogy a közösségi médiáknak, a létrehozóinak az interjúi magyar felirattal is, hát pont éppen az interneten érdemes megnézegetni, amikor szépen kifejtették, hogy igen, rájöttünk a dopamin hatásra, amelyik szép erős függőséget okoz, és az volt a célunk, hogy minél erősebb ilyen hatást váltsunk ki, mert ezáltal az eladhatóság növekszik. Tehát ez annyira nyilvánvaló, és hát számukra is nyilvánvaló volt, és azt mondja, hogy az elején nem számítottunk ezekre a nagyon erős hatásokra, de utána már kifejezetten számoltunk is vele. Tehát erről beszélünk, egy ilyen hát technikával állunk szemben. Azt kell megnéznünk, hogy a kialakulatlan idegrendszer és a gép találkozása, tehát a képernyő és a kialakulatlan idegrendszer hatása egymásra, ez hogyan alakul. Jó, hát meddig kialakulatlan az idegrendszer? Azt már látjuk, hogy nyilvánvaló, hogy 0 és 3 éves kor között nagyon kialakulatlan az idegrendszer. Látható, hogy ugye szinte koraszülöttként jövünk a világra, semmi nem megy még, mindent meg kell tanulni, még bizony a levegővétel is az elején nehezünkre esik. Az evéstől, az ivásig, a nem tudom én, a beszédtől, a nézésig, a távolságokig, a mindenfélét, az alvásig, tehát egyszerűen az idegrendszer hihetetlen nagy erővel tanul ebben az időszakban, de nagyon-nagyon kialakulatlan, ezért is vigyázunk rá olyan sok szinten. Hát ezen a szinten úgy látom, hogy mégis nem olyan evidens, hogy ezzel is vigyázni kellene, hogy találkozhat-e ez a kialakulatlan idegrendszer a géppel. Azért ez nagyon érdekes, hogy 2000-ben már az Amerikai Pszichiátriai Társaság kiadja azt az állásfoglalását, ami ennyire egyértelműen szól, 3 éves korig egyáltalán ne adjanak okos eszközt a gyerekek kezébe, mert visszafordíthatatlan károsodást okoz. Tehát ennyire, tehát ez akkor, tehát egyáltalán nem most. Valóban azt látjuk, hogy ez a nagyon-nagyon zsenge, nagyon-nagyon tényleg kialakulatlan idegrendszer, amikor a gépi mechanizmussal találkozik, kifejezetten transz állapotot vált ki, és ebben nagyon-nagyon gyorsan megy a hozzászokás, és nagyon-nagyon gyorsan megy a valóban a függőség kialakulása is. Egy ilyen előadás után kaptam egy ilyen kis babát. Na így van. Ugye egy kicsit lehet látni, most elvették tőle a gépet, azért megy ez a dolog. Látszik, hogy ülni se tud még nagyon. Hoppa. Ez így megy. És ez vicces, szerinte. Nagyon-nagyon veszélyes. Tehát ez itt most nagyon, ez látszik, hogy ez olyan transzba került, nyilván nem látja, hogy mi van rajta, és ez semmi kész. És folytatódik. És folytatódik. És tényleg, mintha elvágták volna. Hát, nem olyan jó pofa, azt gondolom. Pál Feri előadásait talán többen ismerik, és sokszor szokta hozni példának is a kereszteléskor előforduló esetét, hogy jaj, de jó, megy a keresztelő, jön a kisgyerek, jó, az olajnál még nincs semmi probléma, jön a víz, elkezd kiabálni, okos apuka okos eszközét fölé tartja, úgy marad. És ez, amíg ott tart, úgy marad ugyanebben a helyzetben. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon erőteljesen belenyúl abba a működésbe. Volt az Alliance for Childhood nevezetű nagy tanácsadó testület, akiről azt lehet mondani, hogy a legjobb pszichiáterek, egyetemi tanárok, gyerekorvosok és pedagógusok dolgoznak benne. A névsor olyan, mintha a gyerekegészségügy kikicsodáját lapozgatnánk. Egy 7 pontos kiáltványt adtak ki szintén 2000-ben még, aminek hát több pontja érdekes, egyet felolvasnék. A mozgássérültség speciális eseteit kivéve átmenetileg azonnal tiltsák meg a további számítógép használatot az óvodákban és az alsó tagozaton, hogy ez alatt az illetékesek tájékoztathassák az érintetteket. Tehát itt azért valami olyanféle dologról van szó, amikor azt mondom, hogy vigyázni kell, mert vigyázzatok, van lyuk a csónakon, és ezt érdemes látni. Aki egyébként most mondtam az elején, hogy nagyon sok adatra is hivatkozó, illetve adatokat nem fogok feltenni, de akinek adatok érdekesek, van Twengének egy ilyen könyve, az iGeneráció. Ez egy elég unalmas, hogy úgy mondjam, de rengeteg adattal, tehát este nem jó olvasni, hogy elalvás előtt nem fog menni, mert gyorsabban megy az elalvás, mint ahogy két sor. Rengeteg mindenféle, tehát tényleg nagyon sok adat van benne, és nagyon sok minden, amire lehet támaszkodni, amiből majd egy kicsit majd mi is fogunk mazsolázni. Tehát a kialakulatlan idegrendszer és a gép találkozása egyértelmű klinikai és idegrendszeri elváltozásokat okozja. Nem vittem végig még ezt az évet, tehát 0-3 évesig kialakulatlan. 3-6 éves korig, ugye ez az óvodáskor, nagyon erősen kialakulatlan. Ami legjobban támogatja ezt az idegrendszer kialakulását, az nagyon-nagyon köztudott, az a tapasztalatok és a mozgás. Tehát minden idegrendszeri, még ki nem alakult idegrendszeri pálya, az a mozgásokon keresztül épül ki. A megértés, a gondolkodás, a későbbi írás, olvasás, számolás, elvont gondolkodás pályái mind mozgáson keresztül épülnek ki, és nyilvánvaló, hogy az érzelmi együttlét ugye nagyon fontos a szabad játékban, vissza fogok térni. Ez a 3-6 éves kor között, tehát nincs kész az idegrendszer. 6-12 éves kor között kezd kialakulni az elvont gondolkodás. Tehát ott még nincs kész, tehát 6-7 éves gyerekekkel nem tudunk elvont fogalmakról, vagy hát szeretnénk, meg sajnos van, hogy belekerül egy tantervbe is, a negatív szám, meg a köbdeciméter és a köbdeciliter, egyáltalán nem tudják felfogni. 6-12 év között az elvont gondolkodásnak az ideje van, hogy az kezd kialakulni. 12 évesen sincs kész az idegrendszer, 12 éves kor körül, azaz, hogy 10 éves kor körül a serdülés kezdetével, ugye, egyszerűen felbomlik egyszer ez a kicsit kialakuló idegrendszeri pályák, és felszívódnak bizonyos gondolkodási pályák is. Ez a serdülés kezdete, ugye, amikor érezzük ezt az óriási nagy zavaradást, ő is, meg mi is. Én szerintem először a köszönési pályák szívódnak fel mindig, és azután mindenféle más is következik, és tényleg úgy is érzik, hogy mintha megbutultam volna, és majdnem így is van, tehát ezt nyugodtan érezzük mi is, és azért, mert hogy vannak olyan pályák, amelyek felszívódnak, azért, hogy újra kötődhessenek, tehát ez a hatalmas nagy átalakulás kezdődik meg 10 éves kor körül, és tart egészen 21-23 éves korig. Tehát ugye serdülőket nevelő szülőknek nem annyira nagyon jó hír az, hogy például egy 17 éves nem képes a következményekkel igazán hosszú távon számolni, nem képes olyan gondolkodásra, ami minden körülményt beszámít, és egyszerűen gondolkodik azzal, hogy ugye nem tudtad, fiam, hogy ez ezzel jár, hát nem. Tehát itt még azért vigyázni kell, és bizonyos vezetésekre nyilván szükség van. Tehát 21-23 éves korig alakul ki az a fajta tényleg mindenfélét átlátó gondolkodás mód, amit már azt lehet mondani, hogy na, ez egy önálló idegrendszer, tehát ez már egy ilyen kialakult idegrendszer. Erre nem azt mondjuk, hogy akkor ne is találkozzon géppel soha, de azt mindenképpen, hogy ahogy fejlődik ez az idegrendszer, nagyon mértékel és nagyon-nagyon okosan megszűrve kell valahogy adagolni azt, hogy tud ezzel az eszközzel valahogy együtt élni. Ha ez nem sikerül, akkor tényleg bizonyított klinikai és idegrendszeri elváltozásokat okoz, ezek közül a legerősebbek csak, és majd bele fogunk menni kis részletekbe is, azok a pszichiátriai problémák, amelyek tényleg nagyon gyakorivá váltak, a figyelemzavar egyenes arányban van sajnos az erős géphasználattal. Szoktuk ugye mondani, hogy nincs ennyi figyelemzavaros, meg diszes, amennyit itt látunk. Hát van, illetve nincs, de ennyi mozgás hiány nagyon van, és a géphasználat egyenes arányban, majd még fog jönni itt a kivetítésen is, ez is a, mind a két idézett könyvben is benne van, meg 800-szorozódott a figyelemzavar a géphasználó gyerekek körében. Tehát egyértelműen láthatjuk azt, hogy előidézi a figyelemzavart, vagy megerősíti. A függőség kialakulásáról pár szót szóltunk fogunk még. A szorongás kisgyermekkortól kezdve megerősödik, a serdülőkori szorongás nagyon-nagyon erőteljessé válik, megjelenik a serdülőkori depresszió is, meg nem az, hogy megjelenik, hanem megerősödik a depresszió, és az agresszió a tartalmaktól függetlenül is, majd fogom mutatni, hogy mitől tud megnövekedni. Tehát látjuk azt, hogy különféle, persze ott a pont-pont-pont is azért ezzel nincsen lezárva, különféle rendszeresen előforduló klinikai és idegrendszeri elváltozásokat tapasztalunk már nagyon ifjú korban, tehát egy nagyon, nagyon egyenes összefüggéssel látjuk azt, hogy belenyúl ebbe az idegrendszeri fejlődésbe. Vannak kutatók, akik egyenesen úgy fogalmaznak, hogy hát egy elektronikus kokainról beszélünk, ugyanis ugyanazokat az agyi területeket sérti és használja, vagy használja túl, mint a drog. Tehát kifejezetten ugyanúgy néz ki egy intenzív gépező kisgyermek, vagy felnőtt, vagy fiatal felnőttnek az agya, mint hogyha kábító szerezne. Tehát ezért van olyan cikk is, magyarul is megjelent egy ilyen cikk, hogy hát vettél egy okos eszközt a gyerekednek, hát miért nem vettél neki mindjárt egy zacskó kokaint, körülbelül hasonló hatást tudsz vele elérni. Csak érdekességként tettem fel, hogy például van olyan klinika, ahol működő képernyőt használnak morfium helyett. Tehát annyira erős drog, hogy az erős égési sérülteknek a fájdalmát videójátékra kapcsolva kevesebb morfiumot kell adni. De például ez a három terület, a kábítószer is, amelyik agyi területeket hát bombázza, ugyanazok az agy területek sérülnek a géphasználattal, vagy az erős géphasználattal. Az egyik az érzelmi folyamatok, ez egy nagyon gyakori probléma lesz, hogy az érzelmi folyamatok egyszerűen irányíthatatlanná válnak. A figyelem, koncentráció és a döntéshozó képesség. Tehát ez a három nagy terület, amit észrevesznek, az, hogy nagyon, nagyon hasonlóképpen alakul a kábítószerező idegrendszerhez. A digitális demencia fiatalkorban megjelenőt beköltözött a betegségek sorába. Ugye, hát a demenciát elég jól ismerjük, de hát inkább időskorban számítunk rá, vagy inkább félünk tőle időskorban. Ugye szétesett én, figyelemzavar, koncentrációcsökkenés, memóriazavar, és megjelent a fiatalkori demencia, tehát a digitális demencia, tehát serdülőkorban demens jelenségek nyilván egyértelműen a figyelem szétszórásával és szétesésével kapcsolatos jelenség. Ezt már a tévénél is láttuk, a testérzékelés megszűnése. A testérzékelés nagyon érdekes módon a kétdimenziós képernyő nézésekor mindenkinek megszűnik, tehát a felnőtteknek is, de a gyerekeknél ez ugye nagyon nagy problémát jelent, ugyanis ugye mondtam, hogy a gondolkodás kialakulása a mozgásokhoz kötött nagyon-nagyon erősen, a megértés is a mozgásokhoz kötött. Érzékelés nélkül nincsen gondolat, nem tud meg, tehát beszédértés is nagyon a mozgásokhoz kötött, tehát gyakorlatilag az, hogyha nem tud mozogni egy kis gyerek, vagy az valami miatt le van állítva, akkor minden megáll. Na most ez a testérzékelés megszűnés, ez egy nagyon, nagyon különös jelenség. Egyébként, hogyha a gyerekek kicsit hosszabban ülnek képernyő előtt, akkor érzékeljük is ezt, hogy egy ilyen nagyon nagy feszültség kezd keletkezni, ugye nem tud mozogni, nem mozog, nem veszi észre, és akkor gyűrögeti mindenét, meg nem tudom, és idő után, amikor vége van, akkor vagy befelé robban, ez akkor a szorongás, vagy kifelé robban, akkor agresszív, mint hogyha nem tudom, mit csinált volna. És ugye ehhez még társul az, hogy nem tudja megérteni. A feldolgozatlan információ is agressziót okoz. Tehát hogy egyszerűen kulminálódik az a dolog, amíg ott ő sokáig a képernyő előtt ül. Na most az, hogy a testérzékelés megszűnik, ez egyébként felnőtteknél is hát elég jól látszik. Azt látjuk, hogy nagyon függő, tehát kifejezetten kialakult függő felnőtteknél is. Ugye sokszor jár ármatlansággal, kiszáradással, éhséggel, nem tudom én, ilyesmiféle jelenségekkel a függőség, ami nem attól van, mert hogy annyira nagyon érdekes, amit néz, hanem attól, mert nem érzékeli a testi állapotát, és nem érzékeli, hogy álmos, hogy éhes, hogy szomjas, hogy egyszerűen ilyen alapvető szükségleteket sem. Tehát ez annyira erőteljesen megmutatkozik már abban a formájában is, de hát kisgyerekeknél is látjuk.
látszik. Na most ugye az elején a bevezetőben el szoktam mondani, hogy ez olyan erős jelenség, hogy például azokban az országokban, Tájvan, Távol-Kelet, Kína, stb., ahol olyan kontrollálatlanul ráömlött a népességre a géphasználat és a gyerekekre is, ott olyan hamar, olyan következmények alakultak ki, hogy ma már súlyos pénzbüntetéssel sújtják a szülőket, akik nem korlátozzák megfelelően a gyerekeiknek a gépezését, nem azért, mert nem tudom, szóval azért, mert az elvonókat nem tudják fenntartani, és annyira megnövekedett a gyermekkori depresszió, és annyira megnövekedett a gyermekkori öngyilkosság, hogy egyszerűen be kellett vezetni ezt a súlyos korlátozást, vagyis egy súlyos szabályozást a szülők eszemben. Most erre lehetne azt mondani, hogy jaj, igen, a Tájvánban, meg a csúnya Amerikában, meg nem tudom, hát nálunk azért nincsenek ilyen túlkapások. Azért nagyon érdekes, most nagyon-nagyon sok helyen megyek ezzel a tartalommal, és hogyha megvallom őszintén sokszor, hogyha mást kérnek meg, akkor is ezt mondom, mert úgy gondolom, hogy nem sokára nem nevelési kérdésekről fogunk beszélni, hanem függőségről, de akkor nem velem, és nem is önökkel. Tehát azért nagyon fontos előre venni. Na szóval beszélgetünk sok ilyen helyen, és akkor mit tudom én, magyarországi kisváros, elhangzik az előadás, utána jön egy jól öltözött anya, és kérdez ezt meg azt meg én, és akkor azt mondja, te figyelj Rita, te azért, te most tényleg most komolyan most akkor ne vigyem oda a vacsorát? Mondom, hova? Hát a géphez. Hát mondom, ne vidd oda, de miért viszed oda? Különben nem eszik már. Különben nem eszik. Tehát gyakorlatilag olyan mértékben, hogy úgy mondjam, leszokik az alapvető funkciókról is, és annyira behúzza a lapot, hogy tényleg valóban a testérzékelés megszűnik, és hát többféle ilyen jelenséget lehet látni. Na most ez azért is mondom, hogy különösen például óvodáskorban és a kisiskoláskorban, ahol ehhez az intellektuális megterheléshez, ami jár egy kisiskolással, napi 2-3 óra szabad mozgásra volna szüksége, nem ám, hogy a testérzékelés letompítására. Ugyanis ugye mi történik, ha letompítod, most nem egy meséről beszélek, nyilván megnézett egy mesét, most hagyján azt mondom, de amikor jön az 5. mese, meg a 7. mese, és észre se veszed, hogy másfél órája ott ül, azért az már baj. Mert azután, hogyha ez másfél óráig letompította, akkor utána nagyon lassan melegszik is be, és nincs is kedve. Na most kinek van ott még ereje a vacsora készítés, meg a mindenféle után, hogy egy kicsit, hogy gyere már, egy kicsit, akkor még biciklizzünk, meg egy kicsit. Hát persze, ez el fog maradni, nyilvánvaló, eddig csöndbe maradt, és kész, és csak naponta marad el. És akkor nagyon nagy károkat szenved, nyilvánvaló, mert a mozgástól nagyon sok minden függ az idegrendszer kiépülésében. Úgyhogy ez a testérzékelés, ez nem egy kicsi téma. Amit most egy kicsit meg kellene néznünk, utána az iskolás kortól kezdve, hogy a gondolkodó agy, de már ez a kis, tehát az óvodáskorban is már fejlődik a gondolkodó agy, de kizárólag a megértett és az átélt valóságból tud kifejlődni. Tehát azt nagyon szépen láthatjuk, hogy amikor az idegrendszer elkezd fejlődni, akkor mennyire ez a felfedező ösztön tulajdonképpen nagyon-nagyon beindul, hát ez egy ösztön, és mindent meg akar érteni, ugye? Hozzányúl, megtapogatja, megrágja, megízleli, földobja, leejti, összetöri, összegyűri, mit tudom én, jó, ez forró, ez hideg, ez nem tudom én, ha mindent ki akar próbálni. Az égvilágon, ez az én tudattal együtt felébredő én hatékonyságot is majd eredményezi, mert meg is mutatom mindjárt, de ez csak az ok-okozat megfejtéséből tud kifejlődni. Tehát abból a tevékenységből, amelyik néz mindent, mi van alatta, mi van fölötte, hogyha ledobom, ha széttépem, ha kiöntöm, ha nem tudom, mindent, tehát a megértett és átélt valóságból. Ugye ezért a gyerekek szétszedik a síros babát, szétszedik a pisilósat, szétszedik az órádat, ha látják még, hogy mutató van, húhoz, honnan megy, és hova megy, és nem tudom. És mindenre kíváncsi, és ez folytatódik. Azért is, mert ez egyébként egy nagyon szép és nagyon jó folyamat, és egy nagyon, nagyon jó érzés, amikor valamire rájössz, ez az áhá élmény, ez a hű, ez tényleg így van, és ez a kíváncsiságnak óriási ösztöne, hatalmas nagy hajtóereje az idegrendszer fejlődésének. Tehát a megértett és az ok-okozatot feltérképező tapasztalatokból fejlődik. Na most ez gyakorlatilag a virtuális rendszerben ez lehetetlenné válik. Most én itt elkezdem húzogatni, és ott megy egy egér, meg ott is megy egy egér, és akkor ez hogy itt, ez hogy meg? Ez érthetetlen. Már itt az elején érthetetlen. Nem tudok beleavatkozni. Attól, hogy erősebben rácsapok, nem lesz erősebb, mint ahogy a valóságban minden lesz. Ez hangosabb, mint úgy, hogyha csak vakarászom, ugye? Itt mindegy. Hangosabban csapsz, csak nyomsz. Tehát ez nem egy ok-okozati összefüggés, vagy legalábbis egy nagyon szűk ok-okozati összefüggés. És egyszerűen lemond arról, hogy ebbe bele tud nyúlni.
Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának első részét hallották.